zseb enciklopédia. Eltározás miatt nyitva.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. Egy olyan hívószót fogunk ma körbejárni, vagy inkább azt mondanám, hogy hívószó kapcsolatot, aminek az egyik fele ebben a műsorban elég gyakran előfordult már, ez pedig a demencia, de most a demencia és a tánc kapcsolatát fogjuk egy kicsit vizsgálgatni, mert szerintem nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolgok lehetnek itt a háttérben. Olyan vendégem van, aki a témának kutatója, gyakorlója, számos tapasztalat birtokosa, meg is tanulta a szakmát, és Tócsárának hívják, és szia!
Egyébként.
Jó napot. De el akartam mesélni valamit, mielőtt elkezdünk beszélgetni egy kicsit. Mikor letettük a telefont, amikor megbeszéltük ezt az interjút, letettük a telefont, akkor elkezdtem gondolkozni, nekem erről mi jut eszembe. És képzeld, eszembe jutott az egy időben nagyon gyakran az interneten keringő videó, amelyen egy nagyon idős demenciával élő balettáncos volt, és ezt egy balettáncos hölgy, ugye, akinek a fejére tettek egy fülhallgatót, és elindult a kamera, és kiderült, hogy a hölgy már nem beszél, már nem kommunikál a világgal, viszont a fülébe elindult a Hattyúk tavának a zenéje, amelynek ő annak idején nagy táncosa volt, és megmozdult a keze. Megmozdult a lába, meg a nyaka, meg a válla, meg minden, és nekem úgy tűnt, hogy ennek a hölgynek a teste emlékszik. Én nem tudom, hogy ez így van-e, és hogy ez létezik-e egyáltalán, de egészen megrázó volt ez a videó, hogy amikor már azt gondoljuk, hogy nincsenek emlékeink, akkor mi minden tud előhívni akár egy-egy mozgással kapcsolatos vagy mozgásos emléket. Láttad ezt a videót egyébként?
Igen. Aha. Abszolút. Ez szerintem bejárta a világot, igen. Talán ezt is mondhatjuk. És én még libabőrös leszek, én ezt amikor oktatok, akkor leszoktam játszani a hallgatóimnak, hogy lássák, érezzék, hogy milyen mélységekről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy demencia, amikor azt mondjuk, hogy Alzheimer, és amikor azt mondjuk, hogy van értelme a mozgásnak. Én azt szoktam mondani, hogy kell a mozgás, nem csak, hogy van értelme. Abszolút a zeneterápiára és a táncterápiáról most már kimondták, és ki is mondhatjuk kutatások alapján, hogy elő tudunk hívni olyan emlékeket, amikor már abba a helyzetbe kerül egy demens személy, hogy már nem tudja, hogy ő ki, már nem tudja, hogy hívják, már dezorientált, hogy merre kell hazatalálni, akkor viszont egy adott zene lejátszásával eszébe juthat mondjuk az, hogy ő hogyan ment férjhez, és akkor eszébe jut az is, hogy őt hogy hívják. Nyilván nem mindig, minden pillanatban alkalmazható, és nem biztos, hogy mindig sikert érünk el, de nagyon nagy rá a valószínűség, hogy tudunk vele akár egy rövid időre visszanyúlni az emlékekhez, és ahhoz, hogy én ki vagyok, vagy hogy én miket éltem át, és ugye azért ez szerintem nagyon fontos, hogyha egy demens szeméről beszélünk.
Ilyenkor az jó mondat volt, amit mondtam, hogy ilyenkor az embernek a teste emlékszik? Magyarul tulajdonképpen arra vagyok kíváncsi, hogy a mozgással, mert a zene az egy másik dolog, nyilván az egy csomó érzelmi emléket elő tud hívni, de a mozgás, a mozdulat, a testnek a mindenféléje az hogy kapcsolódik akár a demenciához?
Hát most már van erre egy külön szakág, ami azzal foglalkozik, hogy a testünk az nem felejt. Uh-huh. Ugye van egy olyan elméletünk is, hogy az izom se felejt, és hogyha mondjuk egy adott mozgást végeztünk éveken át, mondjuk legyen az a vízilabda, vagy legyen az a balett, akkor utána abba hagyjuk, és elkezdünk fogyni az adott izom tömegből. Viszont amint visszatérünk ugyanahoz a sporthoz, sokkal előbb tudjuk nyerni azt a szintet az izomerőnkkel, ahol voltunk.
Mintha most kezdenénk.
Igen, aha, igen. Aha. Mert hogy megjegyzi az izom és az agy közötti kapcsolat, és előbb visszaépül arra az adott sportágra szakosodottan. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, hogy ez létezik, és ez működik, akkor nyilván az is működik, hogy egy-egy adott emlékünket a mozgással úgymond fel tudjuk oldani. Tehát van egy ilyen elmélet is, én ebbe abszolút hiszek, hogy a táncterápiának van egy olyan ága, ami nem demensekkel vagy idősekkel foglalkozik, hanem a feldolgozással, a múltbéli traumáknak.
Ja, vagy úgy.
És az, hogyha történt velem valami olyan esemény, ami negatívan hatott rám, viszont megfelelő körülmények között, tehát ugye nyilván a rászakosodott terapeuta azt tudja, hogy milyen zenét kell, mikor mit kell mondani, amit kell csinálni, akkor ezek a technikák, ezek előhozzák esetleg azt a traumát, és újra élem, de nem feltétlenül olyan szinten.
Meg nem azzal a végkimenettel.
És nem azzal a végkimenettel, hanem ugye egy feloldást nyer az az adott negatív élményünk, ami ugye aztán befolyásolja a jövőnket, hogy hogyan állunk kapcsolatokhoz, emberekhez, és nagyon sok mindent oldani tud.
Világos, tehát ez gyógyít. Most jól beleugrottunk a közepén egyébként. De igazából mégiscsak térjünk vissza, oké, hogy én most hoztam ezt a filmet, és persze erről egy csomó minden eszünkbe jutott, de kérlek szépen, hogy térjünk vissza a dolognak az elejére. Egész pontosan mi az, amivel te foglalkozol a tett szakmát, van, hogy függ össze ez a két fogalom, mármint a demencia és a tánc?
Ez úgy függ össze, hogy én kiskoromtól kezdve táncoltam, talán 3 vagy 4 éves lehettem, amikor először édesanyám beiratott egy tánciskolába, jazzballettal kezdtem. Hát ugye ez a klasszikus, amit általában a táncosok elmesélnek, és én úgy jöttem ki 3,5, talán 4 éves koromban, talán előbb tudtam táncolni, mint járni is, hogy anya, én olyan leszek, mint Judit néni. Ez volt a mondatom, és Judit néni ugye a balettmester volt, és akkor mondta anyukám, hogy hát ő rendben van, mosolygott ezen a gondolatmeneten így 3 évesen, mármint, hogy én voltam ugye 3 éves, és aztán eljött a középiskola választás, és akkor mondtam, hogy én szakiskolába szeretnék menni, ahol táncolni szeretnék. Szóval akkor kristályosodott én semnek, hogy nem tud ebből engem így eltántorítani, hogy én mit szeretnék. És akkor így kerültem be a Madács Musical táncművészeti iskolába, a Talentum szakközépbe, és akkor én több táncművészeti iskolába jártam az évek alatt. És az alapokat ugye megkaptam, a balett, a jazz, a néptánc, ami szerintem nagyon kell ahhoz, hogy valaki reálisan lássa a táncművészetet, a táncosok világát, illetve egyetlen a testkép, és az, hogy különböző stílusokkal mit lehet, hogyan lehet kezdeni. Aztán én nagyon hamar rájöttem arra, hogy engem az, hogy most hát egy színházba fellépjek minden este, ez engem ugye nem igazán vonzott. Lehet, hogy
én ezt nem értem. Jó, mit csináltam?
Lehet, hogy ez az, hogy 149 centi vagyok, ez se segített hozzá ehhez, hogy én egy ilyen karriert bejárjak. És én azt mondtam, hogy a tanítás, és ez nagyon hamar meglátszott, mert én a társaimat is elkezdtem tanítgatni, amikor még csak készültünk, hogy egyszer csak meglegyen a táncművészeti végzettségünk, és onnan nagyon hamar jött az a gondolat, hogy akkor én szeretnék egy diplomát, szeretnék tanár lenni, ugye, mert ugye azt gondolom, hogy egy pedagógusnak, egy tánctanárnak azért nagyon fontos, hogy legyen egy diplomája arról, hogy hogyan tudom átadni az adott mozdulatot. És így kerültem a Wesley János főiskolára, az Iványi Gábor iskolájához, amiért én nagyon hálás vagyok, mert olyan tantárgyak és olyan gondolatokat kaphattam ott, ami azt gondolom, hogyha nem kerülök oda, akkor nem fogalmazódik meg bennem sem sok minden. És ott annyira nyitottak voltak, hogy amikor én mondtam, hogy hát én pedagógusként táncművészet irányából szeretném megközelíteni a pedagógiát, akkor azt mondták, hogy semmi baj, segíteni fognak, ambe tudnak. Pedig ugye ez egy lelkészképző iskola, nyilván a pedagógia szak az a világi szak, de hogy kevésbé van ugye táncos része, de ők azt mondták, hogy nekik fontos az, hogy én mit szeretnék. És mert tudták jól, hogy én azt mondtam, hogy a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatosan szeretném a tánc pedagógiát megírni. Nekem az volt a címe a szakdolgozatomnak, hogy a CP-s gyerekek, tehát az oxigénhiányos állapotban született cerebrális parézissel rendelkező gyerekek és a táncművészet kapcsolata. És ez 2012, tehát még nem most, az akkor még nagyon más volt a táncterápia Magyarországon, és azt mondták, hogy ez viszont ugye az Iványi Gábor és az iskolájához egy nagyon hasonló, hogy az elesettek segítése, úgyhogy segítenek abba, hogy ez a dolgozat megszülessen. És én innen indultam el. És akkor innen jött az, hogy elkezdtem kutakodni, hogy de én szeretnék egy olyan képzést, ami ténylegesen egy táncterápiás képzés, hogy azért legyen még több tudás, és akkor találtam egy amerikai táncterapeutai képzést. És akkor én általában anyukám azt tanította, hogyha ugye nem tudok bejutni az ajtón, akkor az ablakon kell, úgyhogy ennek fényében úgy döntöttem, hogy akkor én írok lelkesen egy e-mailt, hogy egy kicsit dollárba átszámolva, ugye sok nekem ez az összeg, amennyibe az a kurzus került, de hogy esetleg lehetne egy bartelt csinálni, hogy én nagyon szívesen segítek bármibe, csak ne kelljen ennyit fizetni.
Mosogatok, ha kell.
Igen, ja. Igen. És akkor azt mondta természetesen az amerikai oktatóm, az állító Eleszi, hogy neki van két kisgyereke, és hogyha én bevállalom, hogy minden nap a reggel 8-tól délután 4-ig vagyunk a táncteremben, és 4 után én babysitterkedek este 9-ig nála, akkor természetesen a felét elég, ha csak az annyit fizetek be. Tehát hogy ugye az a mentalitás, ami, amit kaphattam onnan is, hogy igen, mert én is szeretnék küzdeni és adni, és ez nem csak egy elvevés az egyik oldalról, akkor ő ezt támogatja. És így jutottam úgymond ki, mert Bécsbe volt a képzés, ő ugye a világot járja, valamikor ugye marad Amerikába, egyik évben, a másik évben Európába, és megy tovább, Japánba is volt, Kínába is volt sok helyen, hogy terjessze a tudást. Hát ő a 70-es és 80-as évek között alakította ki ezt a módszert, ami kifejezetten arról szól, hogy hogyan tudunk együtt táncolni. Tehát sérültek és épek, hogy integráljunk, inkluzív legyen egy ilyen óra, hogyan lehet olyan mozgásformát létrehozni és együtt mozogni, amiben nem a különbség a fontos, hanem az, hogy együtt vagyunk, és hogy nyilván mindenki jó ugye valamiben, a mozgás szempontjából is. Ugye ilyenkor szokták azt a kritikát megfogalmazni, hogy na jó, és mondjuk ott, ahol a beszéd sérül, vagy ahol az értelem sérül, ahol esetleg tehát a halmozódásnál ugye még a mozgás is sérül, ott akkor hogyan? És nagyon jól megtanította nekünk a állító, hogy ugye minden ritmuson alapszik az egész testünk. Ugye ahogy kell a nap, ahogy nyugszik, tehát hogy ugye mindent egyfajta ritmusban csinálunk. Az, amikor megszületünk, mindenkinek van egy belső ritmusa. Aki fogyatékossággal élő, ugyanúgy van egy belső ritmusa. És lehet, hogy mondjuk egy, akinek a testileg nem tud annyi mindent csinálni, akkor majd ő akár csak a kis ujjával, akár a szemmozgás, akár ahogyan a levegőt veszi, de hogy ez mind részese annak, hogy mondjuk közösen alkotunk egy koreográfiát. És 2012-ben azért ez még nagyon, én azt gondolom, hogy itthon nem volt annyira előtérbe ez a fajta gondolkodás, úgyhogy én nagyon nagy lendülettel hazajöttem, hogy ez milyen szuper, és hogy mennyire klassz szerintem, amit ugye Amerikában képviselnek a táncterápiával, meg az angol száz területeken, és akkor egy baráti körrel összefogtunk, és azt mondtuk, hogy akkor csináljunk egy alapítványt, és hogy próbáljuk meg ezt itthon terjeszteni, és mindenkinek megadni. Egy jogász ismerősöm mondta azt, hogy mindenkinek joga a tánc öröme, és hogy az, hogy megélhessen. Na de hát ahhoz mi kell? Az kell, hogy legyenek táncterapeuták, legyenek szakemberek, legyen hozzá megfelelő terem, tehát ugye a feltételeket kell megteremtenünk, hogy eljuthasson valaki egy ilyen órára.
Én mondok még valamit, ami ehhez kell, vagy kellhet. Az jutott most eszembe, hogy ez nagyon szimpatikus, és tényleg nagyon vonzó, sőt eszembe jutott egy korábbi régi ötletünk, még Éri Balázsral, aki szegény azóta már nem él, egy nagyszerű zeneszerző volt. És ő csinált egyébként egy ilyen csendkoncertet, ahol siketekkel dolgozott együtt, szintén egy ritmus alapon, de most mindegy, nem akarok abba az irányba elmenni, hanem csak az jutott eszembe, hogy igen, ez mind kell hozzá, meg kell hozzá az a szándék a sérült oldalról, meg az a bátorság, amivel ezekbe a dolgokba esetleg bemer lépni egyáltalán, mert szerintem valószínűleg itt is van egy fal, amit le kell dönteni, vagy volt legalábbis.
Abszolút, abszolút, ez még mindig jelen van, én azt látom, vagy amit még úgy mindig érezni, mert ugye én járok idősek otthonaiba, és ott is tartok csoportos táncterápiát, járok ugye egyénekhez, ahol már azt gondolom, hogy nagyon egy ilyen egyéni a saját gondolataimból merítkezem, amiket tapasztalatok alapján, meg a tanulások alapján.
Na de ezt hogy értsem, bocsánat, érdekel mind a kettő. De mondjuk az egyéni az hirtelen megütötte a fülemet, az úgy néz ki, hogy elmész valakihez, aki egyébként a mozgásában így vagy úgy korlátozott, megszólal egy zene, és együtt táncoltok?
Igen, igen. Sőt, ennél komplexebb, mert aztán én, amikor megszületett a kisfiam, akkor hatalmas vágyam volt arra, most 5 éves, hogy hát mégiscsak jó lenne megint tanulni, és nekem hiányzik a Wesley, és ez a fajta közösség, ami ott van, az elfogadás, az egymás segítése, és hogy én úgy visszamennék, és akkor láttam, hogy van fejlesztő pedagógia szak irány már náluk. És akkor visszamentem, és akkor elkezdtem ismét tanulni, és már amiket ott megtanultam, azokra én azt mondtam, hogy megint csak nem gyerekeknél, hanem én ezt az időseknél szeretném alkalmazni. És most már azért egy egyéni óra, és igen, járok ki, egy idő után nyilván az embert így szájról szájra is adják, meg egy otthonba, ugye amikor az ember bekerül, akkor ugye akik ott laknak, azok megismerik az óráimat, és megkérdezik, hogy van esetleg magánóra is, vagy ilyen egyéni óra, mert az anyukámnak úgy érzem, hogy kellene még valami, hogy szinten tartsuk, hogy ne zuhanjon úgy egy állapot, ugye mondjuk egy demenciánál, és azt vettem észre, hogy igazából talán úgy a legjobb órát tartani, hogy a kognitív feladatokat, ami kifejezetten mondjuk egy labirintus, vagy egy pár összekötős feladatokat asztalnál, és kombinálva azzal, hogy időnként fölállunk, sétálunk, egy kicsit lépcsőzést gyakoroljuk, táncolunk egyet, berakok egy zenét, csak a zenét hallgatjuk. Tehát, hogy ezek az órák most már ugye én értelemben egyre nehezebb megfogalmaznom, hogy mi van benne, még mindig az alapja az a mozgás, és az alapja az, hogy táncolunk, de már egyre több mindennel egészítem ki, mert úgy érzem, hogy ez mind kell ahhoz, hogy én azt az adott személyt úgy támogassam meg, hogy az ténylegesen mondjuk egy szinten tartás lehessen.
Most mondtál két konkrét példát, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, tehát mondjuk leül az idős ember, és kitölt valamilyen feladatlapot akár, ha jól értem, ami aztán megvan spékelve egy kis mozgással, táncol, lépcsőjárással, nagyon érdekes. Ugyanez ezen a szintjén a konkrétumoknak mondjuk egy idős otthoni foglalkozás hogy néz ki?
Hát ott már ugye abban fogunk változni, hogy nem tudom gyorsan körberakni a termet úgy, hogy legyenek padok, asztalok. Tehát ott már a nagyon erős kognitív feladatokat, a feladatlapokat ugye szóba forgatom át, vagy pedig én szoktam ugye laminálni, és akkor ilyen lelaminált lapokat viszek, és akkor ugye nagy, hogy lássák ugye minél nagyobb.
Konkrétan? Mi, hogy például, szól egy ilyen
kérdés? Például úgy szoktuk, hogy egy A betű van felrajzolva egy lapra. Felmutatom, és megkérdezem tőlük, hogy ez micsoda. És akkor mondják, hogy ez egy A. Ha nem mondják, akkor nyilván rávezettem, hogy ez egy betű, milyen betű, vagy az ABC-nek az első betűi, az melyik lehet. És általában ugye ez sokat segít. Tehát a rávezetés, én azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb. Én is azt gondolom, mint sok más szakember, hogy sose az a megoldás, hogy én megadom a kulcsot, hanem az, hogy hozzásegítem a másik embert ahhoz, hogy ő. Mert az, hogy az idősek is megéljék még azt, hogy tudom, a kompetencia érzet, meg hogy én még képes vagyok rá, és sikerült, az most, ha belegondolunk, ugye 70-80x évesen egy otthonban, mikor érezhetik ezt, amikor van egy menetrend, reggeli, ebéd, de ha még otthon is van egy adott személy, akinek valamilyen nehézsége van, kevés rá az esély szerintem, hogy ezt megélhetik.
Na, hogy mindjárt ebbe belemegyünk türelem és egyebek ügyben, de még érdekel, hogy néz ki akkor
és, a konkrétum. És akkor utána bemutatom a betűt, és akkor megkérdezem, hogy milyen szó jut eszükbe, ami A betűvel kezdődik. És akkor már, akkor megkérdezem tőlük, hogyha hármassával számolunk, vagy kettesével, el tudjuk-e mondani úgy az ABC-t, ami már nagyon nehéz, de mégiscsak az már ugye számolni kell, figyelni kell, ugye mit mondtam, mit kell, hányassával kell. Nyilván szoktam segíteni, de itt is az a célom, hogy ők kezdjék el. És már is arról beszélünk, hogy ott egy kicsit ülünk, és nincs mozgás, de utána meg azt mondom, hogy jó, akkor most bemelegítünk. Nyilván ülve, tehát ez egy ülő tánc, hiszen lesz közöttük, tehát a vegyes csoport, ami egy otthonban lesz parkinsonos demencia, lesznek a kevert betegségek, ugye, ahol parkinson és demencia, szklerózis, multiplex, de hogy mindegyik ugye neurodegeneratív betegség, tehát mindegyiknél a mozgás, és sokszor nyilván a kognitív funkciók is van, milyen szinten sérülnek. Itt megint az a kérdés, hogy mennyire, hol tart az adott állapot, ezért nekem egy olyan órát kell megalkotnom, ami ugye mindenkinek megfelelő. Na ez itt szerintem az egyik legnehezebb, ugye a tanári oldalról, a terapeuta oldalról, úgyhogy van egy bemelegítés. Azt már zenére csináljuk. Azok már lesznek benne klasszikus, ugye táncos elemek, például a jazzben van egy jazz alapkartartás, amit mindig begyakorolnak a jazz balettosok, vagy van a balettból, a balett alapkartartások. Megtanítom nekik a helyes ülést, mert hát hogy ülnek, hogy ülünk egyáltalán, nem is kell ehhez szerintem kerekesszék, úgy alapvetően hogy szoktunk ülni egy idő után a székbe, elcsúszva, elfolyva, hátradőlve. Na de amikor meg kell tartani a hátunkat, akkor az izmok bekapcsolódnak, és azonnal egy másik tartás, azonnal javítjuk ugye a gerincünket, a tüdőkapacitást, és hogy ez a célom. Akkor megint csak berakok például direkt klasszikus zenét.
Hogyha az ember, én ezt csak így, megint csak színházból gondolom, gondolkodva, ugye szokták mondani, hogy bizonyos tartás ad bizonyos lelki állapotot.
Ez így van.
Ez itt is igaz?
Ez így van. Ez így van. Amikor szoktam mondani, hogy akkor most húzzuk ki magunkat, most felemeljük a fejünket, magasak vagyunk, még megnövünk még 3 centit időskorunkra, ilyenkor mindig egyébként elmosolyodnak, meg vagy pedig szoktak viccesen visszaválaszolni, hogy lefele fogunk, nem pedig megnőni. Akkor látom azt, hogy hirtelen lesz egy büszkeség érzet, ami addig például nem volt, vagy látom azt, hogy hirtelen azt mondja, hogy úristen, de jól esik, hogy végre kihúztam magam, mert nem jutott eszembe, hogy én hogy ülök. Tehát ugye egy picit tartok egy tükröt, úgymond, hogy másképp is tudunk ülni. Vagy amikor én megemlítem nekik, hogy letelt a 60 perc, és milyen ügyesen végigültük. Tehát, hogy egyenesebb, szép tartással. De elsősorban ezt, amikor balett kar gyakorlatokat végzünk, akkor szokták megemlíteni, hogy én is tudok finom mozdulatokat létrehozni. Hát persze, ez az, amit mondtam az elején a beszélgetésünknek, hogy ha egy adott személy, egy pedagógus megtanítja, megmutatja, akkor tulajdonképpen én azt szoktam mondani, hogy ugye a képes vagyok rá, az csak akkor történik, ha valaki ugye megmutatja, hogy én még tudok sok mindent. Én 70 évesen is tudok balettkartartásokat gyakorolni, én 80 évesen is ki tudom magam húzni, Parkinson vagy szklerózis, vagy bármilyen betegség mellett, és milyen jó dolog, amikor én is alkotok, amikor én is valamit csinálok.
Igen, pont erre akartam tovább menni, hogy ez nagyon messzire vezet, akár a balett től is, vagy a balettól is. Azt gondolom, hogy téged szeretnek valószínűleg ezek az idős emberek.
Hát remélem, én ezt nem, szerintem ezt nem mondhatom ki, hogy szeretnek-e, mert ezt nekik
kapsz vissza,
kell.
Jó, de kapsz visszajelzést?
Igen, szokták mondani. Meg ugye én olyan...
Mikor jön a Sárika? Mit szoktak mondani?
Igen, ezt is szokták mondani nekem, hogy emlékszem egy dalra, Sárika egy kicsikét, és akkor itt nem csöndbe maradnak, és akkor így megnevettetnek engem, de hát én már ennek is örülök, hogy de jó, eszébe jutott a nevemről neki valami. Egy dal, ami ugye az ő fiatalságából, vagy amikor olyan 30-40 lehetett, akkor volt ez sláger, és hogy én már ennek is örülök, tehát én ezt nem szoktam Igen. magamra venni, de azt szokták mondani, hogy de jó, hogy jöttem, azt szokták mondani, hogy milyen jó volt mozogni. Tehát, hogy nem kínként élik meg, és ez nagyon fura, hogy még mindig képesek vagyunk ezt, bocsánat, de úgy nagy átlagosan képesek vagyunk arra gondolni, hogy jaj, hát mozogni, hát az
hát meg az iskolai tornaóra jut az eszünkbe, amikor kötelező Igen. volt, amikor nem szívesen, Igen. amikor nem szerettük a hozzátartozó embert, a tanárt, és így tovább.
Így van, és Igen. ezt felülírni egy pedagógusnak nagyon nehéz. Tehát az, hogy ért minket egy negatív élmény a mozgással, azt felülírni, azt ugye azt gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb, hogy én rávegyem arra, hogy de ez nem az, ez jobb lesz, ez más lesz. Nagyon sokszor ugye az történik, hogy bejön az órára, és még el se kezdhetem, már jön ugye egy negatív megjegyzés, hogy minek, hogy nem kell, ami nyilván, ahogy idősödünk, amúgy is előfordul, hogy a negatív spirál, tehát, hogy könnyebben vagyunk, ugye, hát eleve nem depresszió hajlam van, általában időskorban nem vagyunk annyira aktívak, ha megemelem a karomat, fáj. Tehát, hogy én megértem ezt a részét, és én próbálok ilyenkor mindig úgy reagálni ezekre, hogy akkor maradjon itt, csak nézze. És akkor először csak úgy vonom be, hogy neki nem kell megmozdulnia, és amikor látja ugye a csoport mechanizmus, hogy mindenki csinálja, akkor viszont egy idő után azt látom, hogy kellemetlennek érzi, és becsatlakozik, és utána jön az aha élmény, hogy aha, erre képes vagyok, aha, ez milyen jó, és akkor most már szeretnék járni. Uh-huh. És hogy itt is szerintem fontos az, hogy mondjuk egy terapeuta se adja fel.
Sára, azon gondolkozom, hogy szóval nagyon tetszik, meg izgalmas, meg minden, amiket mesélsz, de egyrészt mi az, amit érzel esetleg adott esetben a hozzátartozókból, ami nekik nincs, neked megvan? Gondolom a türelem például egy ilyen kategória
Persze,
lehet.
Persze, teljesen más.
Meg van szaktudás természetesen, de hogy mit gondolsz, mennyire vagyunk mi jóban ezzel az egésszel, mondjuk a mi alatt most a hozzátartozókat értem, azzal a fajta állapottal, hogy van egy idős ember mondjuk a családba, akinek van ilyen-olyan akármilyen problémája. Jól nyúlunk-e mi ehhez a kérdéshez?
Húha, hát elsősorban én még mindig azt látom, pedig azért én ugye 12-13 óta csak ebbe a szakmába dolgozom és létezem, úgyhogy talán mondhatom azt, hogy sok mindent láttam. ami nagyon érdekes számomra az az, hogy az az egészségtudat, az idős korral együtt járó egészségtudat, az még mindig azt érzem, hogy gyermekcipőben jár.
Vagyis azt gondoljuk, hogy mondjuk az időskori demencia az az öregkor velejárója?
Igen. Aha. Igen, hogy nem gondolkodunk abba szerintem nagyon, hogy ha 40-50 évesen elkezdenénk egy prevenciót, tehát minél korábban azt mondanánk, hogy akkor én odafigyelek a táplálkozásra, odafigyelek arra, hogy mozogjak rendszeresen, odafigyelek arra, hogy nem lifttel megyek, hanem lépcsővel megyek. Tehát ez ilyen kis apróságokkal is el lehet ezt szerintem kezdeni, hogy azt mondom, hogy akkor ugye a mediterrán étrendre mondják azt, hogy ez nagyon egészséges, nagyon jó a sok halfogyasztás. Ezt is kimutatták már kutatásokkal, főleg ugye Amerikában van erre anyagi lehetőség meg.
Hát itt is beszélgetünk már a kék zónákról, hogy mi az, így van, különbözik az ottani életviteli életforma és a miénk között.
És igen, hát és hogyha ezeket egy kicsit komolyabban vennénk, akkor azt gondolom, hogy például valószínű, hogy nem lenne ennyi demens és demencia úgy egyetlen világban, mert azért az, hogy ugye azt mondtuk, hogy 2050-re minden harmadik embernek lesz egy demens hozzátartozója. Tehát ez a szám, ez azt gondolom, hogy megdöbbentő. És a másik az az, hogy mit fogunk vele kezdeni. Ez egy másik nagyon nagy kérdés, mert azt látom, ugye én most már harmadik, negyedik éve, most nem tudom pontosan, talán inkább a negyedik, csinálok tánc terapeuta képzést. És hogy eljönnek a hallgatók szívesen, és megtanulják a képzésen a demenciával kapcsolatos a neurodegeneratív betegségeknek az alapjait, a mozgás alapjait, hogy mit tudunk csinálni, de aztán sokan nem maradnak a pályán. És látom azt, hogy igen, amikor vannak azok a helyzetek, hogy mit kezdek a hozzátartozóval. Ugye ez, amit a gyerekeknél szokták mondani az óvónők is, vagy a szakemberek, hogy nem a gyerekkel nehéz, hanem a szülővel. Van egy ilyen alap, igen, mit szoktunk mondani.
Igen, erre gondoltam.
Hát egy kicsit ezt érezzük mi is ebből az oldalról, hogy az, hogy megértse egy hozzátartozó személy, hogy nem nekem tesz szívességet azzal, hogyha az anyukája elkezd mozogni hetente, hanem ugye az anyukájának vagy az apukájának segít ezzel. Tehát, hogy sokszor úgy érezzik az emberek, hogy de hát erre nincs szükség, hát mit lehet vele kezdeni, hát föl se tud állni. Hát na jó, lehet, hogy neked nem áll föl az anyukád, persze más a nexus, más én, amikor ugye egy tanárként, külső személyként lépek be, más az, ahogyan én beszélek hozzá, hiszen igen, a türelem, na de amíg az ember szakember, addig azt gondolom, hogy egy másik, én is másmilyen állapotban vagyok, mást kap tőlem, de ugye a dr. Menyhárt Miklós, nekem ugye a munkatársam, nagyon jó barátom, szokta mondani, hogy a szeretet. Tehát amikor megérzi azt a másik, hogy te szeretettel nyúlsz hozzá, mert az a szakma, az az elhivatottság, ami benned van, azt te komolyan képviseled, és te azzal úgy dolgozol, hogy én szeretnék adni mind az energiámból, mind a lényemből azért, hogy segíthessek, az egy teljesen másik felfogás, mint az, amikor jó, menjünk be és nyomjuk le a 8 órát, mert kötelező. Úgy nem hinném, hogy lehet segíteni egy olyan embernek, akinek nehézségei vannak, vagy betegsége.
Meg tudod nekem mondani azt az első mondatot, amivel mondjuk egy olyan helyzetet elindítasz, amikor mondjuk egy magán kapcsolódásba odamész valakihez, és az illető nem akar se, hagyjál engem. Nem akarok megmozdulni, csak mert a lányom, fiam, a család valamelyik tagja ide erőltetették, de én nem akar. Szóval mi az az első mondat, amit ebből a szakmaiságból, ebből az elhivatottságból mondani lehet ahhoz, hogy ő később megmozdulja, mert nyilván az, ebben a helyzetben nem mondhatod azt, hogy csak nézze.
Igen. Nagyon sokszor ilyenkor azt csinálom, hogy nyilván előtte van egy beszélgetés a családdal, a hozzátartozókkal. Ott már azért ki szoktam puhatolózni, hogy mit kell tudni, mit csinált, mit szeret, és akkor innentől szoktam úgy kezdeni, hogy amit szeretett sétálni, akkor én mondjuk esetleg annyit mondok, hogy lenne kedve velem sétálni, csak itt egy rövidet, és hogy én nem is szeretnék vele semmi terápiát, és hogy ne gondoljon semmi komolyra, csak hogy mi lenne, hogyha sétálnánk, járnánk egyet. Ha meg mondjuk nem a séta, akkor mondjuk volt olyan, aki nagyon szeretett filmet nézni. Na akkor az első alkalom az nyilván egy kicsit arról szólt, hogy amit ő szeret, ezt mondtam, hogy akkor új, nagyon szívesen megnézem vele, és beraktuk egy rövid időre. És onnan szokott elindulni egy közös pont, hogy azt érzi, hogy engem érdekel ő, engem érdekel az, amit ő szeret, engem érdekel az, amiben ő otthon érzi magát, és akkor enged engem beljebb ugye az ő saját területére, úgymond, és már nem tolakodásnak veszi, hogy én odajöttem is, egy kötelező program van, igen, hanem már úgy érzi, hogy vagy ugye ezzel szoktam elkezdeni, ugye ugye csalogatni őket, hogy na, hogyha egy kicsit mozog velem, akkor a végén viszont csinálunk olyat. Volt egy nagyon aranyos demens néném, aki imádott fagyizni. És neki ugye ez volt, hogy én fagyizok vele egyet, hogyha végigcsináljuk az órát. És őt ezzel rá lehetett abszolút venni. Tehát szerintem nagyon, ez ugyanaz, mint a gyerekek, szerintem nagyon sok a hasonlóság, hogyha valamit szeret, akkor azzal megfogni, és onnan közelíteni, hogy úgy érezze, hogy ez róla szól, és nem pedig arról, hogy én kikövetelem tőle, hogy már pedig feladat van és kötelesség. Viszont az idősebb generációban ez abszolút jellemző. Tehát az, hogy amikor én még egrecíroztatom őket, és azt mondom, hogy éppen nem táncolunk, hanem izomerőépítés van, és azt mondom, hogy csak egy percig tartsuk meg a karjainkat oldalt, és nem tehetjük le, akkor rengetegszer azt látom, hogy megfeszülnek nekem, hogy teljesítsék az én kívánságomat, úgymond, mert ugye ők még abban úgy nőttek fel abban a szellemiségben, hogyha van egy tanár, annak szava van, és azt kell csinálni, amit ő mond.
Hát vagy már megszeretett annyira, hogy meg akar neked felelni, nem? Vagy az nem fordul?
Igen, de hogy nem biztos, az is benne van, csak sokszor gondolom én azt, hogy ez biztos van egy olyan jellege is a dolognak, hogy azért más az a fajta körülménye, hogyan ők nőttek föl, az a tisztelet és a másiknak az elfogadása, mint mondjuk egy következő generáció, és hogy ezt szoktam bennük látni, és az akarás az ilyen szempontból viszont nagyon jó dolog. Hogy bennük ott van az, hogy én akarom, hogy dicséretet kapjak, én akarom azt, hogy megfeleljek, és az itt ebben a szituációban viszont kell. Hiszen én hogyan veszem őt rá, hogyha egy idő után abszolút nincs meg ez, hogy ő is szeretne beletenni.
De mondsára, meddig lehet eljutni mondjuk egy ilyen állapotból, hogy jó, menjünk csak egy kicsit sétálni, vagy majd a végén tetszik kapni fagyit, vagy együtt fagyizunk, vagy nem tudom. Szóval, hogy milyen szintű javulást lehet elérni, nyilván helyzete, embere, betegsége és egyéb válogatja, de mégis.
Hát az, én azt gondolom, hogy az már nagy dolog, hogy amikor azt mondják nekem, hogy jövök-e többször. Tehát, hogy ne heti egy legyen. Ott már nyilván azért ez sok mindenem múlik, hogy bírjuk-e, hogy nekem is van-e kapacitásom, hogy a család is azt mondja, hogy nekik ez belefér így. Én már annak nagyon szoktam örülni, én azt egy nagyon jó érzés szokott bennem kell így.
Akkor másképp kérdezem, táncosként fizikailag mi jelent ebben sikerélményt neked? Tehát mondjuk egy...
Amikor látom, hogy mosolyognak, de van egy konkrét példám, volt egy csoportom, és ott, amit mondtam, hogy a többféle típusú személy, többféle betegséggel, és egy keringő zenét beraktam, és mondtam, hogy akkor most csak hallgatjuk, most nem kellett táncolni, nem kell semmit csinálni, csak hogy a zenét. És az egyik hölgy fölállt a kerekesszékből, nyilván tudott párat lépni, de sokat nem, de így felnyomta magát, teljes izmából megfeszült, és csak megállt, becsukta a szemét, és elkezdtek potyogni a könnyei. És én akkor nagyon megijedtem, mert én úgy éreztem, ez sok éve volt, hogy valamit elrontottam, mint szakember, és odaléptem, és megkérdeztem, hogy megölelhetem-e, és mondta, hogy igen, és megkérdeztem, hogy adhatok-e egy zsepit, és hogy segíthetek-e letörölni a kis könnyeket, és mondta, hogy igen, és visszaült. És aztán mondta, hogy de hát aranyoskám, nincs baj, ezek az örömkönnyeim, mert hogy eszembe jutott egy régi emlék, hogy hogyan házasodtam össze a férjemmel, és a férjemmel meghalt, és én ezt vele együtt ezt eltemettem, ezeket a gondolatokat, de hogy ez most jól esik. És én akkor teljesen sokkot kaptam, ugye, hogy úristen, hogy igen, akkor láttam meg talán először, hogy ilyen hatása lehet, és hogy ő benne jó érzés keltődött, pedig régebben azt mondta, ugye, hogy ezt ő nem akart erre gondolni, mert hogy fáj, hiszen egy szerette, akit elveszített, azt arra emlékszik vissza. És valahogy elindított egy olyan érzést, az az állapot, az a közösségi élmény, az az adott helyzet, hogy már másképp látta. És ha én egy ilyet elélek, akkor azt gondolom, hogy volt értelme fölkelni, volt értelme bemenni, van értelme a szakmámnak.
Meg egy kicsit ez is, nem? Amiről a legelején beszéltünk, hogy a test emlékszik, nem? Hogy tud előhívni egy csomó minden pozitívumot, mondjuk egy zene, egy mozdulat, egy testre való emlékezés. Nagyon-nagyon érdekes, amiket mondasz. Azt mondtad, hogy foglalkozol ugye nem csak idős emberekkel, hanem, mert ugye ez egy másik kérdés, hogy ott milyen fajta javulás, és ott a javulásból gondoltam, hogy lépjünk egy kicsit tovább, hanem egy egyszerű rehabilitáció bármifajta mondjuk jóval fiatalabb embernél. Milyen lényeges különbségek vannak, nyilván vannak?
Szerintem sok mindenben hasonlóság van alapvetően, mert mert ugyanazok a, tehát az emberi tulajdonságok lépnek előtérbe. Tehát amikor járok egy halmozottan fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos alapítványokhoz, de én régen együtt dolgoztam a Down alapítvánnyal is, most is a Terézvárosba is járok egy értelmileg fogyatékossággal élőket foglalkoztató helyre, és ott is azt látom, hogy azért, amikor nincs kedve, amikor fáradt, amikor ő úgy érzi, hogy szereti az órát, de malusta vagyok. Ez egy emberi tulajdonság, és itt szerintem nem válogatunk, hogy azért, mert én parkinsonos vagyok, akkor én másabb lennék, vagy azért, mert én Down-szindrómás vagyok, másabb lennék, mert a belső, hogy mondjam ezt, a belső énünk, az nagyjából hasonlóan működik. Hogy fáradt vagyok, nem akarom. Hogy ma nincs kedvem, és dacos vagyok, a dac is bennünk van. Ha 80 éves vagyok, ha autizmussal élek. Tehát, hogy itt inkább, én sokkal inkább a hasonlóságokat szoktam észrevenni, és azt, hogy igen, néha ember feletti, hogy akkor most akkor mit mondjak, az a személynek, hogy lássa azt, hogy hát mondjuk én heti egyszer vagyok abban az intézményben, úgyhogy most kellene közösen együtt dolgoznunk. Itt megint csak ugyanazok, hogy amit szeret, amit tudom, hogy a kedvenc mozdulata, akkor behívom ugye ugyanezekkel, hogy amikor szabad tánc van a végén, ugye ők nem ülnek, tehát ugye amikor csoportos órán van, és akkor van közöttük autizmussal élő, van közöttük Down-szindrómás, akkor ugye ők állnak. És akkor ott mondom nekik, hogy akkor most jön az integratív táncterápia, és azt fogjuk csinálni, hogy szabad tánc. És amikor nincs kedve nagyon bejönni az ajtón, és ezt viszont megtudja, akkor berohan, és megörül a Down-szindrómásom, hogy úristen, szabad tánc, hát akkor jövök. És ott ami fejlődést lehet látni, abszolút van például az egyensúlyban. Amikor az egyensúlyukat próbálom, akkor látom, hogy nem mer föllépni az egyensúly párnára, sőt, még tiltakozik is, az valami más, az valami új, sose léptem föl, azt se tudom, mi az. Ez is megint én azt gondolom, hogy ez egy emberi tulajdonság, ez nem annak a függvénye, hogy milyen betegséggel élek együtt, és aztán megnézi a többit, és egyszer csak azt mondja, hogy na jó, veled, de akkor fogod a kezem, persze, hogy fogom a kezed, és akkor rálépünk, és már ennek örülök, és már azt gondolom, hogy innen fogunk tudni tovább és tovább lépni. Én mindig megígérem, én nem szerettem azt, amikor a szakmába így, hát, kozmetikázunk. Én meg szoktam mondani, hogy nem fogunk holnap maratoni futóversenyen indulni, meg szoktam mondani, hogy azért nem fogunk föllépni, hanem az a célunk, hogy szinten tartsunk, az a célunk, hogy ilyen apróságokba változzunk, ami viszont annak az adott személynek óriási. Uh-huh. Az, hogy addig nem végzett egyensúly gyakorlatot, és most meg elkezdjük, azért az, hogy mennyire fog hatni az agyra, azt ugye én innen még nem fogom tudni, de amikor majd látok szignifikánsan különbséget, hogy igen, jobban bírja az órát, meg tudja emelni a súlyt, jobban jár, akkor én azt gondolom, hogy nem hinném, hogy ezekhez most orvosi papírok kellenének, hanem hogyha már csak ennyit látunk, vagy a család látja, vagy jobban érzi magát az adott személy, akkor szerintem az már egy siker.
Azon gondolkozom, hallgatlak itt téged, hogy hát lehet, hogy nem lesz nagyon szimpatikus, amit kérdezek, de ugye folyamatosan kifelé kell figyelni ebben a dologban az ő lelki állapotát, az ő hangulatát, az ő éppen aktuális napi, noha csak egy órát vagy nála, vagy csak akkor és csak most kéne valamit, de mégiscsak alkalmazkodni, kitalálni azt a technikát, amitől ő bevonható, és így tovább. Szóval, hogy nem pokoli fárasztó ez?
Fárasztó, igen, abszolút. Igen, valószínű, hogy azért is vagyunk kevesebben ezen a területen. Én azt gondolom, hogy ez típus, tehát ez ember típus, szóval, hogy ahogyan látom az otthonokba, vagy a kórházakba, hogy azért az a ápoló, aki lelkiismeretesen szereti a szakmáját, az azért nem úgy fárad el. Uh-huh. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ugye szakmákra születünk, tehát, hogy mindenkinek megvan, szerintem én hiszek ebbe, hogy mindenkinek megvan az, hogy mi ez, amit legfőképpen csinálnia kellene, mert abba jó, vagy abba tud ő úgy olyat nyújtani, ami esetleg több, és én úgy érzem, hogy talán nekem ez amit kell csinálnom így, amíg itt vagyok a földön, mert valahogy ezt ugye kiskoromtól kezdve valahogy a mozgás, a tánc, és aztán az, hogy én tanítsak, ezt én nem is tudom elképzelni magamat egyébként más munkakörbe. Tehát, hogy ez egyszerűen annyira fontosnak tartom, és ugye az alapítványnak is nem véletlenül lett ez a mottója, hogy a tánc mindenki lehessen, a mozgás mindenki lehessen. Tehát ne zárjunk ki embereket azért, mert nehézsége van. Nyilván persze azt gondolom, hogy a balettnak az operában megvan a helye, és annak az is kell, és az meg egy teljesen másik kategória. Na de az, hogy emberek nem jutnak hozzá alapvető jogaikhoz, hogy rekreációba részesüljön, hogy egészségbe részesüljön, ahhoz azt gondolom, hogy kellenek olyan úttörők, olyan szakemberek, akik meg azt mondják, hogy nem fáradok el, mert szükség van rám, mert kell az, amit képviselek, kell az, amit csinálok, mert különben ugye szerintem így kevesebb lenne a szakma, és kevesebb lenne az, amit adhatunk az embertársainknak.
Mondta, hogy pihensz? Mozgással?
Nem mozgással, hanem én nagyon szeretek olvasni, és a kisfiammal lenni. Engem ő tölt, a gyerekem. Hát a gyerekem, ő mozog, ő sokat mozog, ő jön-megy, ő egy örök mozgó, tehát hogy igen, lehet, hogy rám hasonlít ilyen szempontból, de hogy én nagyon szeretem azt, amikor csak ketten vagyunk. Mert ugye keveset vagyok vele, óhatatlanul, tehát azért ez a szakma, ez kitölti a napomat. Tehát bemegyek reggel egy otthonba, az otthonba ott vagyok az egyéni emberekkel, utána esetleg megyek egy magán kliensemhez, és akkor ugye házhoz egy adott helyre, tehát én egész nap kocsiba ülök, és A-ból B-be megyek. És akkor 4-5, oda kell még érni a gyerekhez, lehet, hogy 5:30, és én hozom el utoljára az óvodából, és akkor nyilván én kellemetlenül is érzem magam, és akkor utána haza, és utána már csak az a napi rutin, fürdetni, etetni, közösen valamit játszani, és megyünk aludni, mert mind a ketten elfáradtunk. És akkor ugye hétvégéink vannak, amikben úgy azt érzem, hogy úgy töltekezünk mind a ketten, amikor azt tudom mondani, hogy kirándulni megyünk, hogy csak együtt vagyunk, hogy olvasok neki még egy könyvet, mert nagyon nagy könyvfaló, és akkor érzem azt, hogy úgy picit én is úgy leeresztek, megnyugszok, nem a szakmán agyalok, de valahogy ez is olyan, hogy nagyon szeretek a szabadidőmben is ezzel foglalkozni.
Nem beszéltünk erről, és bocsánat, mondd, hogy ne kérdezzem, ha ne kérdezzem, de apuka is tartozik a történethez?
Nem tartozik, úgyhogy csak így ketten vagyunk. Nyilván ez így egy nehezítette pálya, azt gondolom, hogy mindenkinek más az élete, vagy mást kapott úgy az élettől. Nagyon sok mindenben úgy érzem, hogy nagyon jó dolog az, hogy ketten vagyunk, tehát hogy az egymásra hangolódás szempontjából például nagyon jó, és nyilván vannak nagyon nehéz pillanatok is, természetesen az, hogy egyedül kell megküzdenem bizonyos dolgokba, egyedülálló anyának lenni szerintem ebben az országban nem egy könnyű, nyilván sem anyagilag, sem emberileg, viszont azt gondolom, hogy minden gyerek az egy csoda, és hogy ő is.
Azt mondtad az elején, és most már tényleg lassan a műsor vége felé tartunk, hogy újabb és újabb és még újabb és még újabb képzéseken vettél részt, mert igen, érdekelt, és mert még ezt is, meg azt is meg akartad tanulni. Van-e olyan területe ennek, amit még nagyon szeretnél megtanulni, illetve amilyen irányba te szeretnéd fejleszteni a szakmai tudásodat?
Hát én mindig nézelődök, és most ugye...
Sejtettem, igen. Igen, folyamatosan.
Igen, hogy mindig van, amivel úgy kiegészíteném, és amiben meglátom azt az ihletet, hogy hát oké, hogy ez a gyerekekre való, de ha elvégzem, és én beleteszem, és egy picit átalakítjuk, az időseknek is mennyit adhatna. Úgyhogy ez attól szokott függeni, hogy mit tapasztalok, mit látok az interneten, de nagyon sokat szoktam az amerikai és a nyugati lapokból, oldalakról nézni. Hát ugye sokkal előrébb vannak mindenféle szempontból, hozzáállás emberi, illetve a szakmai szempontból is. Most ugye a legutolsó az egy demenciára szakosodott edzői képzés volt, és ezt online-en lehetett végezni. Hát sok újdonságot úgy nem nagyon tudtam belőle így kiszedni magamnak, viszont megerősít, és ez szerintem nagyon fontos. És én amikor csinálom a táncterapeuta képzést, nagyon sokszor csinálunk ugye beszélgető kört, tehát leülünk, és megbeszéljük, hogy ki miért jött el a képzéssel, ki miből jön, és valaki ápoló, és az otthonba szeretné bevinni, valaki táncos, és mondjuk a táncba szeretne egy újdonságot kipróbálni. Tehát nagyon különbözőek a tanítványaim, és mindig mondom, hogy azért ülünk rá, és azért van benne ilyen közös kör, mert az, hogy megerősödjek valamibe, amiben hiszek, és kitartsak mellette, az szerintem szakmai közös beszélgetés nélkül sokkal nehezebb. És sokkal jobban magunkra vagyunk. Én is sokszor érzem ezt egyébként, hogy úgy magamra vagyok hagyva.
De van olyan sikerélményed, hogy mondjuk te valamit átalakítottál egy gyerekeknek szánt képzésből, kifejlesztetted, használod meg minden, és egyszer csak szembe jön, mint amerikai újdonság, és hogy úristen, hát én ezt már kitaláltam, működik, jó vagyok, jó nyomon járok, jó szelek fújnak. Van ilyen?
Igen, amikor például a logopédiai alapokból szoktam így mazsolázni, és Amerikában kifejezetten van egy Parkinsonnal kapcsolatos, nem is tudom, Power of Parkinson, talán ez a neve az alapítványnak. És ők is csinálják régóta, tehát sok-sok évvel ezelőtt, talán egy 8 évvel ezelőtt láttam őket az interneten, és ők is csinálnak kifejezetten logopédiai alapgyakorlatokat.
Ezt fejtsd ki, légy szíves, hogy kapcsolódik a logopédia ehhez? Mármint
ahhoz, hogy én is csinálom, mert amikor van a bemelegítés, és ülnek ugye az idősek a széken, akkor ugye amikor arról beszélünk, hogy bemelegítés, most ezen is lehetne filozofálni, hogy mi az, hogy bemelegítés, mit kellene bemelegítenünk, azt, amit megmozgatsz, vagy egyébként minden, de ha mindent, akkor beletartozik a szád, az arcod, igen, beletartozik. De hát ugye táncnál, hogyha mondjuk nem egy olyan produkcióról beszélünk, hogy mondjuk a hadtyúktava, és akkor abban van egy adott szerep, és ezt el kell játszani, nem feltétlenül használod annyit az arcodat. Én viszont annak vagyok a híve, hogyha bemelegítés, akkor igen, akkor ugye a fejbúbtól egészen a lábújig kéne bemelegítenünk, már csak azért is, hogy érezd a saját tested, megérzed, hogy mi hol van, mi képes. Mit tudok csinálni a kis ujjammal, mit nem tudok csinálni a kis ujjammal, és azt miért nem tudom, mert mondjuk nem hajlik tovább, és így fogok rájönni, hogy ugye én ki vagyok, én mi vagyok, nekem milyen a testem. Így lesz én képem, testképem, tehát ez mind összefügg. És
a logopédia?
És igen, vissza szerettem a légen tényleg a logopédiára, hogy az, hogy az arcunkat, a szánkat hogyan tartjuk, azt én azt gondolom, hogy úgy tudjuk leginkább érzékelni, hogyha főleg ugye azoknál a betegségeknél, hogy Parkinson, ahol ugye póker face, ugye póker arc lesz egy idő után, és nincsenek rajta, nem látjuk az érzelmeknek a kifejezését. Ha én ezt fönn akarom tartani, hogy tudom, hogy megtanítani nekik, hogy még hogyan tudják az arcukat sokféleképpen tartani. Logopédián pontosan ez is a cél, ugye, hogy az arcnak, a szájnak a tartása, a betűk, a hangok képzése, és akkor innen ezeket a gyakorlatokat, például egy nagyon egyszerű gyakorlat, amit szerintem mindenki meg tud otthon csinálni, az, hogy veszünk egy hatalmas levegőt, és amikor kifújjuk, akkor egy adott hangot, mondjuk az A hangot folyamatosan tulajdonképpen kiabáljuk, énekeljük, amíg van bennünk levegő. És amikor elfogy, akkor leengedjük két oldalt a kezünket, és utána elfogy a hang, és már nem tudunk tovább úgymond énekelni azt, hogy A. És ez például, ezt klasszikusan szokták logopédiában is, és én is szoktam csinálni az idősekkel. Már csak azért is, mert a demenciában is elhalkulnak, suttognak, már nem beszélnek, szeretném fönntartani. De én ugye nem vagyok logopédus, nem is ez a célom, hogy egy 60 perces, 30 perces logopédiai feladatot adjak nekik. Az a célom, hogy ezzel a picivel még többet adjak nekik a fejlődésük érdekében.
Hú, nagyon, tényleg nagyon-nagyon izgalmas. És az összes terület tulajdonképpen, amiket érintettél, az egyik jobb, mint a másik. Én azt remélem, hogy most ez a beszélgetés azért kifelé a hallgatók számára is érdekes volt, és azt is gondolom, hogy mivel arról beszéltünk, hogy rettentően sokan vagyunk, lehetünk érintettek így vagy úgy ebben az országban is, és nem csak szerte a világon, hogyha, és ez itt nem a reklám helyed, azért csak megkérdezem még, ha kikapok is érte, hogyha valaki a te módszeredet, vagy téged szeretne megtalálni, akkor annak mi a módja?
Én Facebookon igyekszem nagyon aktív lenni, annak érdekében, hogy ott azért én nagyon sokszor kutatásokat lefordítok, hogy lássák az emberek, hogy még többet tanulhassanak, és próbálom egyszerű nyelvezetre átalakítani, úgyhogy én Facebookon is megtalálható vagyok, illetve van egy blog oldalam, amit sok-sok éve elkezdtem, és ott is igyekszem így megosztani a tapasztalataimat az idősekkel, és próbálok olyan élményeket átadni, hogy lássák, egy picit így bele tudják magukat képzelni abba, vagy egyáltalán megérezni, hogy mit is jelent akár egy demens személlyel, egy parkinsonos személlyel, vagy egy fogyatékossággal élővel együtt dolgozni, hogy miket lehet nekik adni, és hogy mennyivel többet tudnak, mint amit mi elsőre gondolunk sokszor róluk.
Mert hogy jellemzően nem is sejtjük.
Igen. Jellemzően még mindig úgy gondolkodunk szerintem itthon, és remélem, hogy ez sokat fog változni, hogy hát, mert annyira nagy szükségünk nincs. Igen, csak ugye a hosszú távú kutatások azt mutatják, hogy van. Mindenkinek van a mozgásra, van igényünk. Tehát ahogy megszülettünk, hát az anyamében mozgunk. Tehát, hogy ez nem igaz. Van rá igényünk. Nyilván kinek mennyi, hogy egy héten egyszer, vagy egy héten ötször, ez nagyon változik. Ehhez kellenek igenis a szakemberek, és amit ugye egyszer beszéltük ugye nemrég ketten, hogy az, hogy a szakemberek összefogjanak. Tehát az, hogy mindannyian ajánljuk a másikat, és hogy azt mondhassuk, hogy igen, mellettem szükség van egy logopédusra, én sose fogom ennek az ellenkezőjét állítani. Vannak megfelelően, hogy heti egyszer, heti ötször, heti kétszer, és mondjuk fél óra, egy óra. Mellette azt gondolom, hogy az is jó, hogyha közösen mozgunk, de az is jó, hogyha mással mozog, tehát egy másik szakemberrel. Szóval, hogy én még mindig azt gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha egymást támogatnánk, és azt mondanánk, hogy nekünk a legfontosabb az az adott kliens, és nem pedig az, hogy egymás ellen beszéljünk. És annak a kliensnek te is, én is, és a harmadik is nagyon jót tud tenni.
Hát szerintem ennél jobb végszót úgyse tudnék mondani. Nagyon sok fontos dolgot mondtál, és talán nagyon sok olyat is, ami számunkra lehet, hogy nem ténybeli, de mindenképpen szemléletbeli újdonság. Ezt bátran merem mondani. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Egy
köszönöm
pici
is.
Időnk van még, amit én arra szoktam használni, hogy egy pici zene hadd jöjjön lazulásul így a hírek előtt. És hát ma a tánc és a demencia kapcsolatáról beszéltünk, bár szerintem ennél bőven tágabb témáról is. Tóth Sárával, aki tánc és mozgásterapeuta, és a Tánc Mindenkié Magyar Tánc Rehabilitációs Alapítvány szakmai vezetője. Nagyon szépen köszönöm,
köszönöm
hogy
itt
még egyszer. Ez volt a mai Zsebenciklopédia. Gál Editet hallották, a viszonthallásra.
A Zsebenciklopédia című műsorunkat hallották.